Sziasztok, ez itt a Vegán Morzsák Podcast csatorna. Én Varga Balázs vagyok, és a mai vendégem Kocsis Kristóf gyógyszerész, akivel először az Instagramon találkoztam. Nagyon jó és szuper tartalmakat oszt meg ott a közösségi platformon, és arra gondoltam, hogy elhívhatnám ide a podcast stúdióba, úgyhogy ezt meg is tettem. Szerbusz, szia, üdvözöllek, hogy itt vagy, és nagyon köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia Balázs, üdvözlöm a hallgatóságot, és köszönöm szépen a felkérést, illetve ezt a szuper felkonfot.
Ha látok körömben, egyébként viszonylag kevés gyógyszerészt látok, aki a közösségi oldalakon kezd el hasznos egészségtudományi tartalmakat megosztani. Téged mi motivált a kezdéshez?
Igazából én egyre több gyógyszerészt látok, aki a közösségi médiában tevékenykedik, legalábbis ilyen szempontból, hogy megoszt hasznos, hát vagy ő szerint hasznosnak vélt tartalmat, de majd erre is ki fogunk térni szerintem. Igazából elsődlegesen engem, ami motivált, az személyes rossz tapasztalatok, ami azt jelenti, hogy a különböző szakemberek, legfőképpen sajnos orvos kollégáktól érkező páciensek, akik nem voltak megfelelően felvilágosítva, gyakorlatilag nagyon sokszor tüneti kezelést kaptak, vagy a gyógyításnak nem kapták meg azt az aspektusát, ami az egyik, hanem talán a legfontosabb, hogy megfelelően tájékoztatva legyenek, hiszen a megfelelő információ átadás az akár egy fél gyógyulás is önmagában. És ez valahol engem bántott, és úgy gondoltam, hogy ezt a törődést át kellene valahogy adni a, nem csak a pácienseknek, hanem úgy a hazai populációnak, és így elkezdtem magam fejleszteni, aztán úgy gondoltam, amikor szerintem elértem egy olyan szintet, ahogy széles spektrumon láttam ezt az egészségügyet, akkor úgy gondoltam, hogy ezt belefektetem abban, hogy a közösségi médiában tájékoztatok, illetve megpróbálok segíteni azoknak, akik egészséges életmódot próbálnak követni, illetve valamilyen problémájuk van, hogy azt meg tudják oldani, vagy legalábbis egy kis segítséget nyújtsak nekik. És legfőképpen egyébként magának a profilnak, vagy a brandnek, amit felépítettem, erre vonatkozóan az pont az a célja, hogy a gyógyítás az nem egy kiragadott szakmacsoportnak vagy hivatásnak a sikerén múlik, hanem ez multidisziplináris. Ami azt jelenti, hogy ha milyen keletiesen akarunk fogalmazni, az holisztikus. Ezért is Holistic Lab a vállalkozásomnak a neve, hiszen nem csak egy kiragadott nézőpontból vizsgáljuk meg a pacienst vagy az adott problémát, hanem megpróbáljuk úgy nézni, hogy mi az eredője. Tehát nem magát a tünetet kezeljük, vagy arra reagálunk, hanem megpróbáljuk visszafejteni, illetve mivel az ember az nem csak egy probléma, hanem gyakorlatilag ez egy pszichoszociális, biológiai lény, így minden aspektusát megpróbáljuk ennek megvizsgálni, hiszen nem mindig egyértelmű, hogy a probléma honnan ered.
Ez tök jó hallani. Már csak azt kívánom egyébként, hogy minél több orvos és egészségtudományi szakember így gondolkodjon. Nagyon sokan vannak, akik ezt teszik, úgyhogy hála Istennek jó az irány. Aki tanult az AOK-n vagy RTK-n, az tudja igazából, hogy az orvos és amúgy a gyógyszerész szak azért nem egy sétagalop, főleg ugye a kémia, a biológia, a testismeretnek a megtanulása. Te miért választottad a gyógyszerész szakmát?
Ez egy szép történet. Először kiragadnám azt, amit mondtál, hogy nem esélyt a galop, ez valóban így van. Mindenkinek azt szoktam mondani, aki így megkérdezi, hogy milyen volt az egyetem, hogy nagyon sokszor hallom azt, hogy az egyetemi évek voltak a legszebbek, meg neki az egyetem, nem tudom, én a végére már utáltam egyetemre járni. Úgy magának, ennek az egyetemi légkörnek a milliója, meg nem tudom, engem valahogy nem mozott. Én felajánlottak nekem, hogy PhD-zzak is, nem tudom, hogy minél hamarabb meg akartam szabadulni tőle. De röviden összefoglalva, nagyon sok lemondással járt. Tehát tényleg, hogyha ezt jól és komolyan akarod csinálni, és meg akarod tanulni a hasznos tárgyakat, mert nyilván ebben a bolognai rendszerben nagyon sok olyan van, amit nem feltétlen fogsz használni, akkor igenis egyébként energiát és időt kell belefektetni, ami lemondásokkal jár. Az, hogy miért választottam ezt, én nagyon sokáig orvosnak készültem, és ez nem csak egy ilyen szeretnék orvos lenni, hanem én orvos leszek, punktum. Aztán nagybátyám, aki szakmai mentorom, illetve ő is gyógyszerész, eljött hozzám, és leült velem beszélgetni, hogy jól megy a biológia, kémia, mi lenne, hogyha én is gyógyszerész lennék. És valahogy ennek volt egy olyan személyes érintettség, hogy mivel ő az egész családban egy akkora nagy tekintély, ugye Hát gyakorlatilag az első értelmiségi a családunkban, és nem is csak a szűkebb családban. Így úgy voltam vele, akkor még gyerek fejjel, hogy hát, hogyha ő mondja, akkor valószínűleg ez ennek így kell lennie, és így is volt, és így gyógyszerészetire jelentkeztem. És így felvettek, onnantól meg már a jelent.
De nem bántad meg.
Egyébként nem mondanám, hogy nem bántam meg. Mert
tovább tanulni mondjuk még mindig lehet, meg lehet átképezni.
Igen, azt, hát így nem jelentem ki, hogy megbántam, de egyébként szerintem magának ennek a, hogy ennyi mindennel foglalkozom, illetve hogy egy brandet építettem, szerintem ennek egyébként, hogy így kicsit pszichológiailag vizsgálom, van egy ilyen belső készítése is, hogy minthogyha így próbálnám azt pótolni, amit ezzel a, hát csúnyán nevezük, elszalasztott lehetőséget próbálom így pótolni, hogy amit akkor megtanulhattam volna, és szerezhettem volna. Csak most ezt önszorgalomból kell.
Tök jó, akkor igazából a következő kérdésemre részben szerintem meg is kaptam a választ, de azért beszéljünk róla, mert hogy ugye az Instagram oldaladon ez van kint, hogy polihisztor, gyógyszerész. Ugye az volt a tippem eredetileg, hogy a szakmai érdeklődésed azért valamelyest elkanyarodott csak a gyógyszerész szakmáról és területről, de akkor, ahogy az előbb említetted, ez nagyjából így is van.
Igen, hát azt nem mondanám, hogy elkanyarodott, mert ez talán magában hordozza azt. Talán magában hordozza azt, hogy már nem azzal foglalkozom, hanem igen, kibővült. Tehát így mondhatni így, hogy lebontottam a falakat, és megpróbálok más határtudományokba átlátni, vagy akár messzebb lévő tudományokba is, amelyek potenciálisan befektethetőek a gyógyításba, illetve arra, hogy embertársaimat segítsem. Ugye maga az, hogy az ember elvégez egy gyógyszerészeti kart, az ad valamennyi tudást nyilván, amit én szoktam mondani, legfőképpen egy mélyebb és árnyaltabb tudást ad az egészségügyben, a gyógyításban, illetve hogyha jól tanultál és jól készültél az egyetemen, akkor a kritikus gondolkodás írmagját szerzed meg. És ezt én egy nagyon kritikus pontnak tartom, sőt egy nagyon fontos oszlopának ahhoz, hogy jó szakember legyél, és ezt most beszéltünk bármilyen hivatásról, tehát egy kőműves, orvos, ács, fodrász, bármi, kritikus gondolkodás, ez mindenhez kell. És innen már nyilván sokkal könnyebb volt az, hogy én szemlézzek azokból a tudományokból, határtudományokból, amit beépíthetek a meglévő tudásomba.
Posztjaidban kitérsz az idősebb korosztály egészségfejlesztésére is. Idézek tőled, az egyik posztodban ezt írod: a hazai egészségügyi ellátó rendszernek biztosítania kellene a társadalom idősebb tagjai számára is a minőségi, betegségtől mentes életet. Ez nem csupán közegészségügyi kérdés, hanem gazdaságpolitikai is. Szerinted az ellátórendszer feladata, vagy egyéni felelősség ez?
Mindjárt válaszolok a kérdésedre, de szerintem egyébként ez nem csak az én gondolatom. Nyilván ez nem csupán így önmagába felébredtem reggel, és ezt most ki kellene írni, hanem ez tőlem nagyobbaktól, sokkal nagyobbaktól olvasgattam, és gyógyító szakemberektől, akiknek egész jó meglátásaik voltak, és így közösen jutottak gyakorlatilag ez több könyvből összeszedett gondolatmenet erre, és szerintem nagyon jó lenne, hogyha mondjuk itthon ez eljutna a döntéshozókig, hiszen, és akkor itt kapcsolódok be a kérdésedre, hogy nagyon jó szerintem minden egyes mozgalomnál, akár mondjuk egy étrendnél, a vegetáriánus, vegán életmódnál, és az azt támogató háttér dolgokról jó lenne, hogyha lenne egy erős társadalmi nyomás, és ez nem tüntetésekkel vagy agresszív fellépéssel, hanem konstruktív vitákkal, megbeszélésekkel, kerekasztal beszélgetésekkel. Tehát szerintem legalapvetőbb is, hogy most bármiről beszéltünk a világon, a legfontosabb, az első alappillér az kellene, hogy legyen egy erős társadalmi nyomás, azért, mert az már azt mutatja, hogy itt többen, sőt, jelentős, szignifikánsan sokan rendelkeznek ugyanazzal az értékrenddel, amit szeretnének prezentálni a regnáló kormány felé. És itt jön az, hogy elsődlegesen viszont az államnak biztosítania kellene azt, hogy legyen egy ilyen ellátórendszer, amit az idézetben is mondtál, hogy ezt tudja biztosítani, valamint nagyon fontos, hogy megfelelő edukációval sarkalja arra az egyéneket, hogy ők ezt érdeküknek találják. Tehát, hogy ezt nekik érdemes legyen elérni, így élni, tehát a prevenciót alkalmazni, illetve az, hogy ha lehet, akkor elkerüljék az egészségügyet, hogy ne jussanak már addig el, tehát hogy preventív életmódjuk legyen. És amit még ezen felül én nagyon fontosnak tartok, hogyha bekerül egy idős beteg a fekvőbeteg intézetbe, most beszéljünk arról, nem járóbeteg, fekvőbeteg intézetbe bekerül, akkor mint páciens nyilván, nem mint alkalmazott, akkor ne szinten tartsák, tehát ne az legyen, hogy hát korának megfelelő, hanem mi lenne, hogy azon gondolkodnánk, hogy kicsit ezen tudunk tuningolni. Megmondom miért. Ez nyilván emögött azért van egy humánusabb dolog, és amit nem kell szennem úgy nagyon mélyre szántó gondolatokat, hogy ha egy akár számomra ismeretlen embertársamon is segítek így, az mindenki számára kifizetődő. A másik, hogy ennek van számmal mérhető dolgai. Értem én, hogy ebbe komoly pénzeket kell fektetni, mert ugye ezt az intézményt fenn kell tartani, ki kell fizetni az ott dolgozókat, csak hogyha azt a pacienst megfelelően ellátják, és mondjuk az egészségi állapotán kicsit tuningolnák, akkor ő nem fog annyi pénzt kivenni az államból. Nem kell neki annyi gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz, nem fog annyit az egészségügyi ellátórendszerben részt venni, tehát a végén számszerűen mindig az lenne, hogy kevesebbet vesz ki, tehát több hasznot hoz, hogyha jobban működik az ellátórendszer, és hogyha a prevencióra fektetjük a hangsúlyt. És szerintem ez nagyon fontos lenne mindenkinek megérteni, és itt most nem csak a bennük dolgozó, hanem mi azok, akik nem ebben dolgozunk, vagy nem közvetlenül ott vagyunk, hanem akik csak úgymond élünk ebben az országban. És nyilván ezzel, amit mondtam, hogyha normális lenne az edukáció ebből a szempontból, vagy erősebben sarkal lenne egy ilyen propaganda, akkor ez magával hozná azt is, hogy az egyéni motiváció az kialakulna, hogy populációs szinten, tehát a népesség jelentős része az törekedne erre, és hogyha a népesség jelentős része törekedne arra, akkor ez generációkra levetítve működne, mert hogy erről ugye rengeteg számos kutatás van, hogy egyrészt az, hogy hol élsz, az befolyásolja a szokásaidat, a viselkedésedet, és ez ugyanúgy úgy átadódik generációkra, viszont ez visszafele is működik, tehát hogy attól függ, hogy milyen a populáció összetétele, itt most, ha leegyszerűsíthetjük, akkor a gondolkodásuk, akkor az hatni fog magára a társadalomra, hogy milyen a társadalom felépítettsége. És akkor itt már bejön rögtön az, hogy epigenetika, genetika, pszichoszociológia, tehát ezek mind egymásra hatnak. Az, hogy én hogy viselkedek más emberrel, vagy hogy gondolkodom, az hat a társadalomra, illetve maga az, hogy milyen döntések születnek akár kormányzati szinten, az meg levetítve az egyénre is fog működni, és az egyén úgy fogja nevelni nyilván az utódokat, tehát ez minden mindennel összefügg.
Szívemben szólsz egyébként, ez klasszikusan ugye egy népegészségügyi feladat, amely a politikától kezdve a gazdaságon keresztül mindent érint. És
volt bocsánat, ne haragudj, hogy megszakítlak, csak eszembe jutott egy nagyon jó gondolat. Csernok Miklós mondta a Kiszámoló blognak az írója, vezetője, hogy a politikának a közgazdaságról kell szólnia, minden más maszlag.
Hát igen. Úgyhogy, hogy visszatérve, igen, hogy ez tényleg egy nagyon masszív népegészségügyi probléma, és inkább kérdéskörnek mondanám, hogy minden területet érint, és ugyanúgy egyénileg is kell vele foglalkozni, de ugyanúgy a politikai szinten, és ezt jobban fókuszáltabbá kellene tenni. Visszakanyarodva egy kicsit még az oldaladra, hogy vannak olyan témák így az oldaladon, amelyeket azt látom, hogy visszatérnek, ilyen például az ADHD, vagy a NAC, vagy a sporthoz kapcsolódó egyéb témák, mint például a céklafogyasztás, vagy kreatin kérdésköre. Van oka annak, hogy mondjuk többször láttam olyan posztot, ugye, ami kifejezetten a acetilciszteinnel foglalkozik, hogy ezt többször előveszed? Tehát, hogy mi alapján van az, hogy vannak olyan témák, amiket mondjuk mit én négyszer posztolsz róluk, vagy csak amit egyszer, illetve hogy válogatod ezeket?
Igen, szerintem egyébként pont az N-acetil-L-ciszteinről van a legtöbb poszt, hogyha így...
igen, igen.
Rengeteg. Ez egyébként ez azért van, mert Nagyrészt én, sőt, szerintem csak azokkal foglalkozom, ami legalább kettes evidencia szintet elér. Ugye a kettes evidencia az például a kontrollált klinikai vizsgálatok, placebo kontrollos klinikai vizsgálatok, egyes evidencia pedig a metaanalízisek. Tehát én próbálok olyanból tájékoztatni, ami legalább kettes, de inkább az egyes, például, most egy reklám helyen majd beszélünk róla, például a könyvemben is olyanról próbálok szinte csak beszélni, ami minimum kettes evidencia szinten működik, és ami megüti ezt a szintet, azt úgy gondolom, hogy azzal érdemes bővebben foglalkozni, és meg is mondom, hogy konkrétan, hogy miért. Hiszen ha van egy olyan módszer, vagy eljárás, vagy farmakon, ami multifunkcionális, vagy ha visszafele nézem, hogy ha van egy olyan probléma, betegség, aminek a megoldása, vagy akár a kialakulása multifaktoriális, akkor igyekszem azt mindenünnen megnézni. Tehát minden a szakirodalom jelenlegi állása szerint elérhető információ alapján megnézni, hogy mit tehetünk érte, ellene, vagy vele.
Oké. Tehát, hogy igazából ez a háttéroka. A posztjaidnál látszik, és az alapján is mondom, hogy tulajdonképpen az életmód orvoslás, az életmód terápia szinte összes pillérében foglalkozol egy kicsit, ugye a táplálkozás, alvásterápia, kicsit mindfulness. Neked ezek közül melyik az, ami igazán kedvenc terület?
Egyébként ez most kicsit cik idején, idén tudtam meg, hogy van ilyen fogalom itthon, hogy életmódorvoslás. De én nem tudtam, hogy létezik ilyen fogalom. Hát a kedvencnek nem is mondanám, de leginkább ami engem foglalkoztató ágazata a tudománynak, az a neurobiológia és a neuropszichológia. Méghozzá azért, mert jó magam is egyébként neuroredukcionizmus elvén, illetve a neurodeterminizmus elvén élek. Vagy ha lehet így fogalmazni, akkor hitvallása szerint. Én azt mondom, és ez az én egyéni véleményem, az, hogy vannak, akik velem egyetértenek, az egy dolog, hogy az embernek a viselkedését, mentális folyamatait, az, hogy milyen biológiai lény, az főképp a neurobiológia határozza meg, hogyha nagyon sarkalatos akarok lenni, akkor a neuronhálózat. És ez nem egy ilyen materialista elmélet, mert ez egyébként lehet ilyen spiritualista felfogás is, hiszen az, hogy a neuron hogy alakul ki, az pedig, hogy minden környezeti behatás befolyásolja, hogy milyen az agyadnak az összetettség. És az, aki te vagy, a személyed, az csupán az agyad, ha lehet így fogalmazni, de hogy arra a környezeted minden hat. És te pedig hatsz a környezetedre, tehát így minden mindenre, és így ugyanez például az emberi kapcsolatoknál is, hogy egymásra hatunk, és akkor ezt majdnem, hogy le lehet úgy rövidíteni, hogy visszafordítani, hogy saját magadra is hatsz. Az, hogy viselkedsz a környezeteddel más ember, mert hogy ugye jönnek vissza ingerek, és akkor maga a neurodeterminizmus, az meg kicsit tovább megy ebben a nézőpontban. Ez az elmélet pedig azt mondja, hogy az emberi viselkedés és a gondolkodás az teljesen meghatározott, és ez kizárólag az agy biológiai folyamataiból áll. És ez ugye ezt lehet azzal támadni, vagy szokták is például ilyen teológiai elméletek, hogy ez kizárja például akármilyen Istennek a létezését. Nem, abszolút nem. Tehát a nulladik másodpercben, és ez most lehet a nagy boom, vagy egy csettintés, vagy akármilyen istenség által teremtett elmélet, ez azt mondja, hogy az, hogy van felépítve az agyad, milyen a neuronhálózatod, az eldönti, és majd, hogy nem, hogyha lenne ilyen profi matematikai számítás, akkor pontosan meg nem mondaná, de mondjuk le tudna vetíteni százalékos arányba, hogy adott környezetben, adott szituációban hány százalék esély van, mire, hogy mit fogsz csinálni. És ugye például a profilozók, mondjuk az FBI profilozói, vagy most már ugye vannak itthon is olyan nyomozók, vagy bármi ilyesmi, az pont ezen alapszik, tehát ilyen statisztika gyakorlatilag, meg esett tanulmányok, hogy ennek, meg hát a pszichológia, tehát még a pszichiátriai kezelések gyakorlatilag, ez pont az, tehát ilyen sablonokat húz fel, hogy egyes viselkedésformák, vagy egyes emberi megnyilvánulások, az konkrét ugye szakkifejezéseket adnak neki, hogy mivel lehet befolyásolni, tehát ez egy létező dolog. Csak ugye így kicsit kimondva, így definíció szerint ez ilyen furcsa hangzik, meg szerintem sok mindenkinek így feláll a hátán a szőr, de hogy ez teljesen létező dolog, és szerintem egyébként sokkal egyszerűbb, mint ahogy gondolnánk először.
Van egy ilyen könyv, egyébként nem tudom, ismered-e, a lelki eredetű betegségek lexikona. Mennyire van szerinted hasonlóság igyek között? Ugye ott az a könyv azt írja le, hogyha van egy betegséged, akkor annak nagyon sokszor lelki eredetű problémája van is. Voltak éppen ő is mondhatni azért kicsit ilyen lexikonszerű, mert ő is hasonlóan azt a vélekedést hozza és írja meg a könyvben, hogy nyilván nem minden esetben, mert sokszor a okokozati tényezők között lehet nyilván egy csomó más oka is mondjuk egy betegségnek, de hogy sok esetben egy bizonyos lefolyásnak, egy bizonyos betegségnek tényleg egy adott lelki oka van, és ez bizony ráhúzható jellemzően azokra a típusú emberekre, akinek az a betegség van, hogy olyan lelki problémája van, vagy lelki háttere.
Ezt a könyvet kifejezetten nem ismerem, viszont rengeteg más szakkönyvet olvastam a témába vágóan, több mindenkitől, legfőképpen egyébként neurobiológusoktól, vagy pszichoanalitikusoktól, akik ezzel foglalkoznak. Én egyébként magát a lélekszót nem szeretem, ezt a kifejezést.
Okay.
Én inkább azt mondom, hogy mentális állapot, hiszen az, amit ilyen fennkölten léleknek nevezünk, egyébként az sem más, mint neuronhálózat, mert beszéltünk, hogy kinek milyen a lelke, meg lelkisérés, de hogy ez mind mentális, tehát az ilyen kézzelfogható dolog. Nagyon sokan ezt túltolják, tehát, hogy minden lelki, nem, nyilván nem, ez ugyanúgy, hogy lehet olyan, hogy egy mentális betegségnek előbb vagy utóbb, de lesz testi tünete, mint ahogyha van egy testi betegség, az kifoghatni a mentális állapotra. Mert hogy pont ebből kifolyólag, hogy nem lélekről beszélünk, hanem mentális állapotról, ami megint neuronhálózat, az agyad, az meg testi dolog, tehát összefügg nyilván. Tehát ez egy működő és létező dolog. Az, hogy erre nagyon sokan írnak olyan, tehát ilyen germán medicina, meg stb. Ilyen egyes ilyen kiragadott esettanulmányokon, illetve egyéni megfigyeléseken alapuló dolgokat, ez nem szép dolog, erkölcstelen, etikátlan, megtévesztő, nagyon, de nyilván ez egy létező dolog, meg ezt, aki nem ismeri el, az nem az, hogy nem jó szakember, hanem az nem ezen a világon él. Tehát mindenkinek szerintem, aki él ezen a földön, és humán lény, az tapasztalt olyat, hogy valamilyen, most akkor nevezzük így, hogy szerintem egyszerűbb lesz sok hallgató számára, hogy lelki eredetű probléma az előbb-utóbb. Hát például nagyon sok stresszes, depressziós betegnél alakul ki különböző bőrtünet. Az van egy másik dolog, hogy mert hasonló embriológiában hasonló, fogalmazunk egyszerűen, hasonló részből fejlődnek ki, és ebből megint levetíthető az, hogy ez megint egy anyagi dolog. Nem szeretem egyébként az ilyen materialista megfogalmazásokat, de hogy ugyanaz az eredetük, gyakorlatilag így logikus is, hogy előbb vagy utóbb megjelenik a úgymond hasonló szerven is a tünetegyüttes, de hogy ezt szerintem már mindenki tapasztalta, hogy volt valami problémája is ez a testi dolog, de ugyanaz például, ha volt valami lelki bántalma, akkor nem működött úgy a teste, tehát nem teljesített úgy a sportban, nem volt olyan jó felfogó képessége, stb. Ez megint testi dolog, de ugyanúgy ez visszafele is, tehát hogyha van valami olyan dolog, hogy nem teljesítesz jól, vagy gyengébb, vagy akármi, az vissza fog hatni a mentális állapotodra, vagy akkor beszéljünk úgy, hogy a lelkedre. Tehát ez létező dolog, és egyébként ez szerintem egy iszonyat nagy probléma, hogy 2023-ban ezt, mert nem az, hogy ezt feltetted ezt a kérdést, hanem hogy ezt fel kell tenni. Ez szerintem ez, gyerekek, itt tartunk még mindig, hát ez evidencia.
Igen, de nagyon sokszor még mindig megkérdezik, de hát nem baj, érdemes róla beszélgetni.
Minél többet, pont ezért, hogy edukáljunk.
Minél többet, így van. De, ebben a beszélgetésben most nem is az, hogy rendhagyó módon, mert voltak korábbi adásokban, ahol csináltunk már ilyet, de ebben az adásban is most kifejezetten csináltunk olyat így közös ötletelésre, hogy a saját Instagram oldalainkon kitettünk egy úgynevezett Instagram bélyeget, hogy tegyenek fel kérdéseket neked, hogy mik azok a témák, amikről beszélgessünk. Úgyhogy kaptunk jó pár kérdést, és ezekből fogunk most csemegézni. Kezdem rögtön is az elsővel. Az első követői kérdés az, hogy rendszeres halfogyasztás szabad-e, vannak-e méreganyagok benne?
De ez eléggé mainstream már.
Igen.
Igen, tehát ez gyakorlatilag nem is kell tudományos szakirodalmat megnézni, hogyha Google-be is beírja az ember, ez itt a reklámhelye volt, akkor kijön rengeteg írománya arról, megbízható írománya arról, hogy a halfogyasztásnak, illetve a tenger gyümölcseinek a fogyasztása az veszélyes lehet. Azért, mert nem csak nehéz fémek, ennek a túlterheltsége van jelen, hanem paraziták például. De ami új dolog, hát relatív új, az mesterségesen létrehozott nanorészecskék. Ezek a műanyag szennyezések, amik ugye beépülnek a mi sejtjeinkbe is, és nem tud le mit kezdeni a szervezet, és ez nagyon gyönyörű autoimmun betegségeket tud, vagy daganatos megbetegedéseket kelteni, hiszen nem odavaló, tehát mi nem műanyag plasztikbabák vagyunk. Nem tud vele mit kezdeni a szervezet, és ez ugye nem csak a tengeri halakra igaz, hanem gyakorlatilag akár az itthon lévő halállományra is, ugye hogy egyre jobban szennyezik a környezetünket, ez megint csak az van, hogy visszahat a vízkultúrára, illetve a ott élő élőlényekre, azt pedig, hogy elfogyasztjuk a miránk. Egyébként találtam egy olyan szakirodalmi forrást, ami azt taglalja, hogy az osztriga, a kagyló és a fésű kagyló az ilyen szempontból a fenntartható élelmiszerekhez tartozik, mégpedig azért, mert hogy egyrészt nem nincs szükség külső táplálékforrásra, mivel azt, amit találnak az óceán áramlataiban, azt előszeretettel elfogyasztják, és magának a kagyló tenyésztésnek például számos pozitív hozadéka van, ők tisztítják a vizet, tehát olyan, mint hogy önként odafigyelnének a vízminőségre, illetve a mezőgazdaságból származó műtrágyát is ők fel tudják használni, saját táplálékukká alakítani, és emellett ezt a nagyon sokszor veszélyes algavirágzást is ki tudják küszöbölni, így ilyen szempontból ők nagyon jó fejek velünk. Az nyilván természetesen igaz, hogy van számos ökológiai akvakultúra, amelyeknél az üzemeltetők vagy az üzemeltetésben résztvevők, azok próbálnak arra figyelni, sőt kötelezettségüknek érzik, hogy egy természetes ökoszisztémát tartsanak fenn. Ugye itt ennek vannak aspektusai, hogy fenntartható legyen a helyszín, környezetbarát technológiát alkalmazzanak, ugye a biodiverzitásnak a megőrzése legyen az, hogy valamelyik halfaj vagy akvakultúrában részvevő élőlény az elszaporodik túlzottan, ugye figyelnek a táplálékra, hogy mit adnak, mennyit adnak, hogyha kell hozzá táplálás, a vízgazdálkodás, hogy ne szennyezzék, mennyi víz van, tehát erre is figyelnek, illetve folyamatos környezetmonitoringot tartanak, tehát nézik az akvakultúrának a környezetét is, hol van az akvakultúra, mi az, ami szennyezheti. És magának egyébként az Európai Tengerügyi Halászati és Akvakultúra Alapnak is van számos ilyen javaslata, ami erről szól, és így a podcastre készülve egyébként megnéztem az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak is a honlapját, és most itt konkrétan idézetet szeretnék tőlük mondani, hogy mi az ők álláspontja ezekről a szennyezésekről. A Tudományos Bizottság ajánlja, hogy minden ország mérlegelje saját halfogyasztási szokásait, különösen az elfogyasztott halfajtákat. Ez körülbelül egy ilyen 2006-os javaslat. Uh-huh. Nem tudom, hogy te itthon hallottál-e ilyen javaslatot, hogy mondjuk lement a tévében, hogy mit fogyasszunk, meg miért.
Nem igazán.
Nem jó, oké, akkor ezzel ketten vagyunk. És egy másik idézet, az újonnan felmerülő szennyező anyagokkal és az új vagy újonnan megjelenő toxinokkal kapcsolatos folyamatosan bővülő ismeretek folyamatos frissítési folyamatot indítanak el a tenger gyümölcseire vonatkozó szabályozások terén. Ez egy 2022-es idézet. Nagyon jó, mert tényleg úgy látom, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság az tényleg próbál toppon lenni ilyen szempontból, hogy nagyon jó javaslatokat ad, ez a feladatuk gyakorlatilag, és hogy számolnak azzal, hogy újfajta toxinok jelennek meg, új nanorészecskék, és hogy hogyan lehet a halászatot, horgászatot, tengergyümölcseit úgy biztonságosan tenyészteni, fenntartani, hogy az minél kevesebb potenciális veszélyt tartogasson. Tehát ez a nem rövid válaszom, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy milyen farmakonok és hogyan szennyezhetik a vizeinket.
Igen, és mondjuk talán érdemes azt megemlíteni így egy saját gondolat. Két dolog, az egyik az, hogy ez a kérdés, ez szerintem nagyon jó volt, de a kérdést azt tulajdonképpen ki lehet bővíteni nem csak a halakra, hanem mindenre. Egyrészt az állateredetű ételekre, de mondjuk ugyanúgy egyébként a növényeredetű ételekre, és tehát most teljesen független a vegánságtól, tehát ez minden olyan élelmiszerre, ami humán fogyasztásra alkalmas, tehát ez a kérdéskör ugyanúgy igaz. A másik pedig, hogy mondjuk ezek a szervezetek, hatóságok, hát igen, nagyon sokszor csak ajánlanak, és az egy másik kérdés, hogy mondjuk az adott cégek mennyire és hogyan tudják betartani, be akarják tartani, vagy ha betartják, akkor milyen szinten tudják betartani, és azt utána hogyan tudják ellenőrizni. Szóval ez egy nehéz kérdés szerintem, ez valószínűleg már a mi tudásunkon bőven túlmutat, meg a mi szakmai tapasztalatunkon, de tény az, hogy ez egy bonyolult kérdéskör.
Igen, meg hát nyilván, ahogy még a beszélgetésünk elején is mondtuk, hogy ezzel nem csak a kiragadott szakma csoportnak kell vagy érdemes foglalkozni, hanem bárkinek, aki él.
Igen. A következő hallgatói kérdés szerintem egyszerű, viszont nagyon frappáns és nagyon logikus, és szerintem rengeteg emberben ez ugyanúgy felmerül az a kérdés, hogy valójában mivel fordulhat az ember gyógyszerészhez, mikor kell pedig orvoshoz menni?
Hát erre van egy nagyon egyszerű válaszom egyébként, és ez nem egy ilyen empirikus válasz, ez nyilván az én megítélésem szerint. Én úgy gondolom, hogy az akut nem súlyos, vagy nem életveszélyes sérülésekkel, problémákkal érdemes gyógyszerészhez fordulni. Azonban, ha ennek kimondottan az ellenkezőjéről van szó, akkor vagy orvost, vagy a megfelelő szakembert, például mondjuk egy gyógytornászt, vagy pszichológust érdemes felkeresni. Szóval, ha nagyon le akarom sarkítani, akkor bármi, amit diagnosztikát igényel, az nem a gyógyszerész kompetenciája. Pont.
Így van. És mondjuk akkor ehhez is egy nagyon kis kiegészítést tennék, hogy ugyanúgy, amúgy ez más szakmacsoportokra is igaz, tehát hogyha mondjuk valaki mentálhigiénével foglalkozik, akkor nyilván egy törött lábbal ne oda menjünk. Most nyilván nagyon lesarkítottam.
Hát egyébként
nagyon
elmondanám.
Nagyon lesarkítottam, de...
Igen, elmondanám, hogy vannak olyanok, tehát van ez a mondás, hogy akinek kalapácsa van, az képes minden szegnek nézni, hogy vannak olyan coachok, és akkor itt most nem is szűkítem, hogy milyen coachok, mert akkor így lehet, hogy magára ismer az illető, mindegy, hogy ő saját módszerével, ami egyébként mentálhigiénés probléma, ő ilyenekre is használja itthon, hogy megfázás is egyéb problémáknak a kezelés, tehát ilyen vírus előtti problémákat coaching, ki coachingol, meg ilyenek, tehát agyrém.
Erre most inkább nem reagálok. Igen, sok-sok ilyet látunk. A következő kérdés, amit feltettek neked, az egy kicsit más terület, viszont személy szerint engem például azért is érdekel, valószínűleg a hallgatókat is érdekelni fogja, mert hogy ugye a sporttal kapcsolatos. Ugye a kérdés az volt, hogy body energy battery, vagyis lemerülés, töltés és hatékonyság optimalizálása, és ennek szerepe a versenysportban.
Hát ez egy egész jó, nagyon összetett kérdés egyébként.
Igen.
Hát itt is egyébként érdemes úgy nézni, hogy holisztikusan, hogy multidisziplinárisan, nem az van, hogy kiragadunk egy részt és azt kezeljük, mert az, hogy stressz így, ezt így benyögjük, hogy stressz, hát oké, de most miért a stressznek van egy kézzelfogható jelei, meg pszichés stressz, fizikai stressz, az edzési stressz, tehát így én úgy veszem egy kalap alá, hogy stressz, és akkor azt mindenünnen megtámadjuk. Tehát mondom, és ezzel nem is tudsz mellé lőni, mert ha akármelyik formáját is alkalmazod azoknak, amit most javasolni fogok, és amit követőknek is javasolni szoktam, az bármilyen eredetű stresszre működik. Földelés, mit jelent a földelés? Ez az anyaföldel való érintkezés, mondjuk meztelen talpa, vagy hát nyilván a legjobb az lenne, hogy a teljes testfelülettel, de hogy gyakorlatilag élőlényként funkcionálsz. Elszakítod magad a civilizált környezettől. Egyébként van nagyon sok ilyen új hullámos tudós ember, illetve egészségügyben dolgozó, akinek az a dogmája, és szerintem ez egy nagyon jó elv, hogy rengeteg krónikus betegség abból ered, hogy az ember civilizált létformát folytat, elzárja magát az anyaföldtől, mesterséges fényt használ, károsítja a környezetet, nagyon sok műanyagot használunk, gépjárművekkel járunk, smog. Tehát mi minden ilyen megpróbálja levetkőzni magáról az élőlényi mi voltát, teljesen elzárja magát attól, tehát mint hogyha tagadná, hogy ő is ennek a földnek a szülötte lenne, és ő is csak egy emlős, és ez semmi nem marad büntetlenül, és ez mind visszaköszön ezekben a dolgokban. És ugyanez például a földelésnek, vagy van egy ilyen nagyon egyszerű elmélete, hogy a föld felszínén keringenek elektronok, ami bizonyított tény, tehát ez nem egy ilyen mágia, és azzal, hogy mezitláb mászkálsz rajta, azzal te begyűjtöd ezeket tehát részre leszel ennek az áramkörnek, nevezzük így, begyűjtöd ezeket az elektronokat, és ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor a nagyon sok gyökfogó antioxidáns az így működik, hogy a szervezetedben lévő párosítatlan elektronhoz hozzácsapódik egy elektron, nagyon jó, már párban vannak, nem okoz problémát, tehát nem a szervezeteddel fog elreagálni a sejtjeiddel. És ugye a földelésnél is ugyanezt történik, hogy felveszed, és erre a edzőtanoncoknak szoktam egyébként tartani előadást ebből, hogy például a sportregenerációt milyen szuperül tudja, hogy egyes sérüléseket megoldani csak a földelés, de még a kutatás, amit szoktam akkor bemutatni nekik, az arról is beszél egyébként, hogy ott néztek alvás minőségen, hogy javít. Cukorbetegségen, fekélyes, vagy lábszárfekélyen, ami cukorbetegségből ered, üzleti problémákon, nyirok problémákon, tehát mind egy ilyen egyszerű módszer, hogy élőlényként működsz és mezítlábjárkálsz az anyaföldön. És akkor erre mondta barátom, hogy az úgy nem megoldása, hogyha felvisz egy laborban földet a panelben, és mondom, hát pont a lényegét ölöd ki a dologból. Na szóval ez az elsődleges dolog.
Megint keressük a kiskapukat.
Igen. És ugye, amit már mondtam, erre kitértünk, hogy az antioxidánsok például. Erre egyébként fejlem a figyelmet, hogy az, hogy antioxidáns, egy ilyen kicsit elcsépelt szó, meg nagyon sok antioxidáns bukik meg, pont ezen az elméleten alapulva, hogy az, hogy valamire rámondjuk, hogy antioxidáns, az például egy zöldségre vagy gyümölcsre, van benne mondjuk 47 másik mechanizmus, ahogy pozitívan hat a szervezetedre, és nincs bizonyítva, hogy pont az antioxidáns hatása miatt alakul ki az a pozitív élettani hatás, ezt csak így ellőjük. De hogy vannak ugye bizonyítottan jó működő antioxidánsok, például az N-acetil L-cisztein, amit érdemes használni. A Instagram és Facebook posztjaimban ott vannak nagyon jó kutatások szerint, illetve mennyiségek. És a következő lépcső az nyilván a stressznek a menedzsmentje, ami mondjuk egy nagyon jó mentális kócsa, pszichológussal, vannak rá nagyon jó technikák. Ugye én, amit tanultam, például a Wing Wave Coaching, nagyon jól működik erre a dologra. A maga, amit szerintem már, most lehet, hogy azért, akik ezt oktatják, meg fognak ölni, de például szerintem ezt már internetről is nagyon jól meg tudod tanulni, a mindfulness-t. Nagyon jó könyvek vannak egyébként belőle, amit tudsz alkalmazni. Ugye a Wing Wave Coachingot már mondtam, és ami a legfontosabb, ugye vannak a kékzónás országok, ami nagyon sokáig élnek, meg egészségesek, stb. És hogy nézték, hogy mi a közös bennük. Tehát így felhoztuk olyat, hogy mediterrán étrendet fogyasztanak, meg kevesebben állatirezű terméket, stb. Nem ez a közös nevező. A közös nevező az, hogy nagyon jó szociális hálójuk. Tehát ez azt jelenti, hogy nem a munka az élet elixír. Ők kiülnek kávézni, beszélgetni, bulit, partit tartanak, élik az életüket, élőlényként funkcionálnak társadalomban. Tehát pszichoszociális biológiai lények vagyunk. Tehát társadalom, és egyébként az ember az arra van beállítva, hogy csoportban működjön. Nagyon sok pszichológusnak van egyébként, de nagyon jó könyve, például nekem a kedvencem Joachim Bauer, aki pont ezt taglalja, hogy milyen problémát okoz az, hogyha a társadalom kiveti magából az egyént, meg hogy gyakorlatilag nekünk jutalmazó rendszereink épültek fel az agyunkban arra, hogy a társadalom felől érkező, tehát a populáció többi tagja felől érkező jeleket, pozitív jeleket befogjuk, vagy akár negatívakat, és ugye az tuningol minket. Tehát az ember úgy van beállítva, hogy társadalmi lény legyen. És ez szerintem, talán ez a kulcsmomentum ennek az egész válasznak, hogy csinálhatunk, földeltünk, minden, de ez egyébként mindegyik. Jó, az, hogy elmész egy coachhoz, az már két ember, de mondjuk, hogy mindfulness-t választod, akkor az egy. Tehát az elején minden, amit felsoroltam, az arra, hogy te. De a legvége az, hogy mit tudunk érted tenni mi közösen.
Igen, közösen, így van. Igen, hogyha a hallgatók meg akarják nézni, akkor most már egyébként könyvben is megjelent, de ugye a Netflixen is most már elérhető, ugye a kékzónás film, sorozat, egy ilyen 3-4 részből álló rész, és valójában tényleg az van benne, hogy a közösségnek az ereje, a szerepe hihetetlenül erős, és ugye ott a filmben is bemutatják, hogy azok az idős egyének, akik mondjuk ott Szardínia szigetén, Okinaván élnek, ott nem csak azért élnek, igen, mert olyan életmódjuk van, hanem olyan közösségben élnek, és igenis 80-90-100 éves korban is folyamatosan együtt családként, barátként egy hálóban élnek. Mondjuk visszakanyarodva ugye az étrend kapcsán, ott ami látható, az, hogy domináns a növényi étrendet folytatnak, de valójában esznek mást is, ugye igen, nem csak növényét, viszont az látható, hogy mindegyik ilyen kékzónában dominánsan ott vannak a zöldségek, gyümölcsök. Ugye például ez az egyik legnagyobb nyugati probléma, hogy annyi feldolgozott élelmiszert teszünk, és nagyon eltávolodtunk a valódi zöldségektől, gyümölcsöktől. Persze. Sajnos.
Egyébként itt még nem láttam egyébként a Netflixen ezt, lehet ma be is iktatom.
Egyébként ajánlom, tényleg ajánlom, mert jó kis.
De ezt, amit mondtam, tehát ez a szociális háló is, amit így most te is mondtál, hogy erről
talán
beszélnek.
Talán az a legerősebb, igen.
Hogy, de ez megint levetíthető ilyen nagyon egyszerűen, hogy bizonyított, hogy jó a szociális hálunk, tehát jó a társadalom fölé a visszajelzés, akkor ez három úgymond vegyület családra az agyban működik, dopamin, oxitocin, meg az endogén ópioidok az agyadban, és ezeknek a szintje ahhoz mérten változik.
Egyébként ehhez hozzá csatolva, ugye mondtad, hogy csak nem olyan rég ismerted meg az életmódorvoslást, ugye mi az életmódorvoslást, életmódterápiát a Lifestyle Pro Academy-vel oktatjuk, és ugye ott is ott van az összes pillér, ugye a táplálkozás, alvásterápia, testmozgás, stb., és ugye ott vannak a szociális kapcsolatok is, és ma már evidencia szinten nagyon-nagyon látszódik, hogy mindegyik pillérrel kell foglalkozni, az a legjobb, hogyha mindegyikkel, amennyire tudunk, időnk engedi, foglalkozunk vele, de valójában a szociális kapcsolatok a legerősebb, amivel meg a leginkább ajánlott, hogy azzal foglalkozzunk.
Igen.
Oké, kanyarodjunk a következő hallgatói kérdésre, hogy az volt a kérdés, hogy lehet-e tovább felhasználni a lejárt szavatosságú vitamint, gyógyszert, krémet?
Nem, vigyétek vissza a patikába, és vegyetek újat, kell a patikának a forgalom. Nem viccelek. Egyébként azért nem szabad, mert a gyógyszerek fejlesztésekor nagyon komoly stabilitási vizsgálatokat végeznek. Korábban ez úgy nézett ki, hogy ilyen hosszú távú vizsgálatokat, gyakorlatilag hónapokig, évekig tárolták a gyógyszereket, és ugye ott nézték, mérték, hogy a hatóanyag tartalom az hogyan változik. Ugye nyilván ezt tudjuk, hogy ez idő és költség igényes. Így ilyen gyorsított folyamatokat alkalmaznak manapság, ami azt jelenti, hogy magasabb hőfokon tárolják a gyógyszert, és így ugye hamarabb beindulnak ezek a bomlási folyamatok, ilyen gyors bomlási folyamatok alakulnak be, vagy ki, és így hatékonyabb, illetve gazdaságosabb is ezt mérni, és a mérések során nézik a hatóanyagnak a csökkenését, és hogyha ennek a mértéke eléri az 5%-ot, vagyis azt meghaladja, azt nevezik lejárati időnek. Vagyis, hogyha a hatóanyag tartalom az nem csökkenhet 95% alá, ugye a kiindulási értéktől számítva. És ez azért is fontos, nem csak azért, mert kevesebb hatóanyagot viszel be, hanem nagyon sok gyógyszer esetén a bomlástermék az például toxikus vagy toxikusabb, mint maga az anyavegyület. Tehát, hogy olyan vegyületek szabadulnak fel a bomlás során, ami fokozottan káros. És ennek a bomlásnak egyébként különös problémás része a folyadék alapú gyógyszerek, tehát különböző oldatok, szirupok, néhány kenőcs is ide sorolható, de hogyha patogének elszaporodásáról beszélünk, akkor itt meg komoly veszélyt jelent mondjuk a szemcseppek. Uh-huh. Ugye? Hogyha jó csöppentesz be. Ugye a szemcseppeknek azért is rövid a lejárati ideje.
Igen. Pedig még emlékszem, hogy hányszor hallottam családi körben, meg ismerősök körében, hogy ott van mondjuk egy algopirin, megnézzük a lejáratát, lejárt, ó, az még jó, vedd csak be nyugodtan.
Én is szoktam.
Igen.
De nem ajánlom senkinek.
Oké. Kezemben fogok egy könyvet, aminek az a címe, hogy a szimbiózis hatalma. Friss és ropogós, pont ahogy most találkoztunk.
Nagyon jó, nyomda illata van.
Nyomda illata van, így beleszagolok. Ma kaptam tőled ajándékba, te írtad. Mesélsz róla egy kicsit, hogy honnan jött az ötlet.
Szerintem az is vicces egyébként.
És miért pont ezt a témát így választottad, és hogy mit kell tudni róla?
Hát maga az ötlet az úgy volt így, lehet amúgy, sőt, még én is azt mondom, hogy szerintem idegen egyébként, hogy egy gyógyszerész pont a mikrobiommal, illetve mikroorganizmusokkal foglalkozik. Főleg úgy, hogy egyetemen annyira mondjuk ötösre szigorlatoztam mikrobiológiából, de úgy különösen így nem fogta meg az én szívemet a tárgy. Nagyon egyszerű a történet, ültem otthon, na akkor gyártsunk a holisztiknek a közösségi felületére valamilyen posztot. Uh-huh. Nem foglalkoztam még a mikrobiommal, nézzük meg, és elkezdtem a szakirodalmat nézni, és hogy úristen, ennyi újdonság van, és hogy oké, így nagyon sokan beszélnek itthon, van aki ugye képezte is magát ebből, most dietetikus, vagy akármilyen szakember, szerintem főképp egyébként dietetikusok, és néztem, hogy oké, beszélünk erről, milyen használ, de hogy nagyon sok a hoax, tehát nagyon sok olyan dolog van, hogy ilyen full kamu, meg nincs evidenciája a dolognak, és akkor nézzük meg egy kicsit bővebben. Tehát én utána néztem, nagyon sok szakirodalmi forrás van, megnéztem, hogy itthon nincs is még egy ilyen könyv, ez itt a nagyon jó reklámhelye, ami így átnézés, hogy basszus, én ebből írok egy könyvet, megnéztem a szakirodalmi forrásokat, 730 valahány szakirodalmi forrás van egyébként azt hiszem benne, 2 év munkája volt, és akkor kezdem onnan, hogy történelmi áttekintés, milyen veszélyforrások lehetnek, hogyan lehet formulázni őket, melyik törzset esetén, vagy melyik bemeneti forrás esetén milyen a jó formulázás, nagyon sok betegsége problémával, foglalkozom benne, hogy mire van bizonyítottan, illetve lelántom a leplet olyanról is, amire nagyon nagy reklámja van, viszont nincsen mögött evidencia, hogy erre működne. És akkor eljutunk a végén odáig, hogy beszélek nem csak a probiotikumokról, mert ugye ez a, hát a fő téma, tehát a egésznek a gerinc az a probiotikumok, de hogy kitérek arra is, hogy beszélünk a pre, para, ugye ami újdonság a posztbiotikumokról, azt, hogy nem lövöm le a poént, azt vegye meg mindenki a könyvet, és olvassa el, hogy mi a posztbiotikum, illetve a szimbiotikumokról, és jövök ilyen újdonságokkal is, hogy például a bélviromról még annyira nem sokat tudunk, de hogy ott is nagyon jó összefüggések vannak, és akár olyan szinten is, hogy a bélvirom és a bakteriális mikrobiom között milyen kommunikáció van. Zseniális. És például itt, hogy beszéltünk, hogy a végig ez a multidisziplináris elv, meg a holisztikus szemlélet, hogy zseniális egyébként, hogy a különböző testtájakon lévő baktériumok kommunikálnak egymással, beszélnek. Tehát mondjuk a beleimben élő baktériumok, azok az arcomon lévő baktériumokkal, a bőrömön lévő baktériumokkal hogyan beszélnek, és ez nem tudom. Nekem olyan volt egyébként, mint hogy valami szép irodalmi regényt írnék, tehát nagyon tetszett. És akkor ebből jött az nyilván, hogy minél több forrás, minél több hivatkozás, hú, teljesen jó, akkor van hozzá rengeteg bizonyíték, akkor ebből írunk egy könyvet, és így próbáltam egy ilyen teljes körű tájékoztatást adni, és nyilván ez nem csak szakembereknek, hanem laikusoknak is, akik szeretnének. Hát most mondhatom azt, hogy mélyebb tudást szerezni ebben, de szerintem aki nem feltétlen azért akarja elolvasni, hogy neki most nagyon nagy tudása, hanem csak azért, mert próbál legközelebb, hogyha gyógyszertárba megy úgy probiotikumot venni, hogy célirányosan. Nyilván reklám nem hangzik el benne, mert nem szerettem volna se egy terméket, se egy gyártót reklámozni, hanem én törzsekről, fajokról, nemzetségekről beszélek benne, így mindenki a könyv végére, én hiszem azt is próbáltam úgy, hogy össze tudja állítani azt, hogy az ő korképében van-e olyan a könyvben, ami működik, és akkor megnézi a palettán, hogy melyik termékben van, és azt fogja megvásárolni.
Uh-huh. Okay. Az elkövetkező időben, vagy az, úgy fogalmazom inkább a kérdést, hogy a elkövetkező években van-e olyan szakmai terület, ami felé szeretnél nyitni, jobban érdekel a téma, vagyis mondhatjuk úgy, hogy hogyan látod a jövődet az elkövetkező időszakra tekintve?
Hát a elkövetkező időszak az így előrevetítve még egyelőre nem tudom. Nekem mindig az van, hogy elmondom, hogy na most egy jó ideig nem csinálok semmilyen végzettséget, vagy nem szerzek meg semmi képesítést, és sose teljesítem. Na, hogyha nem szakmai berkeken belül mondjuk csinálok egy szakgyógyszerész szívvizsgát, akkor biztos, hogy elmegyek valamire, például mit idén csináltam meg a Wingwave coachot, tavaly neurofeedback tréner lettem, tehát mindig csinálok valamit, hogy nem tudom, így nagyszámú törvény alapján, hogy a vonzás törvény alapján jövőre is fogok valamit csinálni, és egyébként barátaim folyamatosan azzal szekálnak, hogy csináljam meg az orvosit, amit biztos, hogy nem fogok, két dolog miatt. Sok tárgyat ki tudnék váltani, de ugyanúgy 6 év lenne.
Igen.
Tehát most vagyok 30-36 éves lennék akkor. Egyrészt, másrészt meg előttem az állami fél éveket, és ugye most jelenleg azt hiszem 950 000 forint egy fél év, és mi is ott állunk, hogy nem sokára azért szeretnénk mondjuk bővülni a családban, és hogy van jobb helye is annak, mint úgymond önképzésbe fektetni ezt a dolgot, de ne menjünk ilyen messzire. A közeljövőben indítok egy podcastet, az Oknyomozó Gyógyszerész címmel, és ennek a lényege pedig az lesz, hogy kétes gyógymódok és csodaszereknek a kritikus elemzését fogjuk folytatni, méghozzá úgy, hogy a sarlatánok és a kuruzslók leleplezése lesz a cél. Itt mindig próbálom úgy, hogy a téma szempontjából releváns szakemberrel fogunk bizonyíték alapú beszélgetést folytatni, hiszen hát nagyon sok a kókler itthon, meg az olyan, hát gyógymódnak, mondják, hogy gyógymódnak van eladva, ami nem így van. Például ugye, hogy a könyvben is kitérek rá, hogy nem minden működik, amit reklámoznak, tehát nem feltétlen azért reklámozzák, mert tényleg akkora jó ez a termék, vagy ez a módszer, és itt szeretném azt, hogy lerántani a leplet ilyen dolgokról, és a hazai populációt ezzel is segíteni, hogy releváns tájékoztatást adjak róla, és hogy felvillanjon mindenkinek a feje fölött az a bizonyos nagy felkiáltójel, hogyha meghallja az adott szakember nevét, vagy az adott gyógymódot, hogy biztos evidense.
Oké. Izgalmasan hangzik egyébként ez a podcast. Hogyha valaki szeretne megkeresni téged, akár egy tanácsadással, vagy konzultáció kapcsán, akkor hol tudja ezt megtenni? Van ugye ez Instagram oldal, Facebook oldal, van-e még egyéb felület, ahol megtalálhatnak téged?
Hát igazából legtöbbet a közösségi médiában, vagy e-mailben is megtudnak, de egyébként, hogy a közösségi médiában, a Holisztikleben írnak, az szerintem tökéletes, ott egyébként kint van a többi elérhetőségem is.
Oké, jól van. Én nagyon köszönöm a beszélgetést, szerintem izgalmas témákról volt szó. Köszönöm szépen még egyszer, hogy elfogadtad a meghívást. Ha valaki szeretne veled beszélni, konzultálni, akkor a leginkább én mondjuk az Instagram oldalt javaslom, ott fel tudják venni veled a kapcsolatot. Köszi, hogy itt voltál.
Én köszönöm a felkérést, és köszönöm, hogy itt láttam. Szerintem szuper beszélgetés volt.
Szerintem
és köszönöm
is.
A hallgatóságnak is a figyelmet.
Sziasztok!
Sziasztok!
Örömmel is büszkén jelentem be, hogy hosszas tervezés, munka és előtesztelés után elindult felnőtt képzést és szakmai továbbképzés biztosító oldalunk, a Lifestyle Pro Academy. A Lifestyle Pro Academy az életmód orvoslás szakmai továbbképzést elsőként hozza be Magyarországra felnőtt képzés és kreditpontos képzés formában. Célunk oktatni az orvosokat, egészségügyi dolgozókat és szakértőket a medikális kezelések kiegészítő életmódbeli változtatásairól, hogy praxisuk eredményessége nagy mértékben hozzájáruljon a krónikus betegségek számának csökkenéséhez. Alapvégzettségnek megfelelő, minősített tanúsítványokat biztosítunk tapasztalt és feltörekvő szakértők számára. Három célcsoportnak biztosítunk képzéseket: orvosoknak, szakorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak és magánszemélyeknek egészségtudományi diploma nélkül. A képzésekre jelentkezni a lifestylepro.hu weboldalon tudtok, továbbá minden fontos és hasznos információt megtaláltok ott. Várunk mindenkit szeretettel a képzésen!